Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ma Szent István király erekéjének visszahozatalát ünnepeljük, ugyanis 1711-ben a mai Dubrovnikból Mária Terézia királynő hozatta vissza Szent István erekéjét. Hát eléggé szétszórtan vannak az erekék. A Szent Jobb az most a Szent István bazilikában nézhető meg és tisztelhető. Azt hiszem, hogy nagy szükségünk van a Szent Jobbnak az erejére és útmutatására. Hát főképpen most. Úgyhogy a bevezető imádságunkat arra ajánljuk föl, hogy a brüsszeli tárgyalások mindenféleképpen a kereszténység szempontjából, Magyarország szempontjából megfelelő eredményt hozzanak. A tárgyaló feleknek, a magyaroknak Szent István Jobb adjon erőt és mutasson utat ezekben a tárgyalásokban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Miről is beszéltünk egy hete? Hál' Istennek a sok telefon miatt a végére nem értünk ugyan, de azért elsorolom, hogy amennyit el tudtunk végezni belőle, azt visszaidézzük. Az angyalok természetéről beszéltünk, arról, hogy tiszta szellemek, tehát nincs anyagi vonatkozásuk, nincsenek anyaghoz kötve, és nem is kell anyaghoz kötődniük, mint az emberi léleknek. Fizikailag egyszerűek, vagyis nincsenek részeik, és éppen ezért lényegi változás sem történhet velük, mint például az emberrel az, hogy meghal. Halhatatlanok, teremtésüknél fogva. Az ember az ajándékba kapta az Úristentől a halhatatlanságot a megteremtése után, itt most Ádámra gondolok. Az angyalok azok már ilyennek vannak teremtve, tehát a természetükhöz tartozik a halhatatlanság. Ugyanakkor Istentől nem függetlenek, tehát a létezésük nem valamiféle függetlenített dolog. Van értelmük, mert hiszen ha egyszer szellemek, akkor van értelmük, de nem minden tudók, és szabad akarattól függő jövőt például egyáltalán nem tudják megismerni, még kevésbé az Úristen titkait. Ilyen módon tehát a mi titkainkat sem ismerhetik, vagyis nem látnak bele a lelkünkbe, amit mi el akarunk titkolni, az el van titkolva. Éppen ezért ilyen módon befolyásolni nem tudnak sem a jók, sem a gonoszok. Vagyis nem vagyunk kiszolgáltatva nekik, viszont a tetteinkből ők is tudnak következtetni, hogy mi várható tőlünk. Ismerik önmagukat, és nem úgy, ahogyan mi szépen fokozatosan, vagy még felnőttként is okozunk magunknak csalódást, ők ismerik önmagukat kezdettől fogva, és nem egy folyamatban ismerik meg magukat. Az eszméket teremtésüktől fogva kapták Istentől. Társadalom feletti lények, éppen ezért nincsenek egymásra utalva. Tudnak egymással társalogni, hát persze ez egy emberi kifejezés, nem beszélgetnek, nem beszéddel, hanem a közlés akarásával juttatják a másik tudomására azt, ami bennük van. Van személyes akaratuk is, amint az értelmük is tökéletesebb az embernél, úgy az akaratuk is tökéletesebb. Ennek ellenére azért tudtak vétkezni, de hát erről majd még később fogunk beszélni. Van személyes akaratuk, ugyanakkor tisztán látják a célokat és a megfelelő eszközöket, hogy el is jussanak akaratukkal ehhez a célhoz. Nem mindenhatók, de képesek az anyagi világ erőit és tömegeit mozgósítani. Hát erre kérem szépen majd mindjárt mondok is példát, és akkor most onnan folytatjuk, ahol az elmúlt hittanórán abba hagytuk, vagyis a szellemiségből következik az is, hogy van személyes akaratuk, ezt említi Szent Péter. Ennek szemlélése az üdvösség még az angyalokat is vágyal tölti el, olvassuk Szent Péter első levelében. De ez a személyes akarat mutatkozott meg az angyalok bukásánál is, hiszen döntöttek, mégpedig Isten ellen döntöttek. Amint az értelmük is tökéletesebb a miénknél, úgy a miénket meghaladó a cselekvő képességük is, tehát az akaratuk is. Tisztábban látják a célokat és az kínálkozó eszközöket, amelyek a cél megvalósításához szolgálnak. Ugyanakkor persze nem mindenhatók. Képesek az anyagi világ erőit és tömegeit mozgósítani. Na hát akkor most mit értsünk ez alatt? Tessék csak gondolni arra, hogy a Szentírásban az evangélisták leírják, mennek az asszonyok az Úr Jézus sírjához, hogy befejezzék a temetést, és aztán azon tanakodnak, ki mozdítja el nekünk a követ, a hatalmas követ a sírtól, és odaérnek, és elmozdítva találják. Szent Máté az, aki úgy írja le, hogy az angyal leszállt a mennyből, elmozdította a követ, és ráült. No tehát, például a követ el tudják mozdítani. Az embert is el tudják mozdítani. Ez pedig kérem szépen az apostolok cselekedeteiben olvasható, hogy Fülöp diákonust, egyszerűen csak Fülöp diákonus ott termett azótusban. Tehát valamilyen módon, és így gondolom, hogy angyalok által jutott el oda. De a szentek életéből pedig gondolom mindenki számára ismerős Viannei Szent János sok-sok tortúrája, amit a gonosz lélek okozott. Az ágyában nem hagyta aludni, mozgatta, falhoz vágta az ágyát, ide-oda ráncigálta, őt magát is föllökte, stb. Stb. Tehát valóban tud az angyal, a gonosz is sajnos, az emberre fizikailag, vagy az anyagi világra fizikailag is hatni. Gondolom, hogy ebben azért van valamiféle korlát számukra, tehát azért olyan nincs, hogy egy angyal megöljön egy embert, ezt nem hiszem, hogy ilyen hatalmuk lenne, de hát azért gondolom az Úristen például próbaként megengedte, hogy a Viannei Szent Jánost, és közben ugye nagy sikoltozások, rikoltozások, dörömbölések voltak, úgyhogy nem csak ő tudott arról, hogy gyötri őt a gonosz lélek, hanem még a házbéliek is tudtak arról, hogy a mi plébánosunk olyan, aki küzd a gonosz lélekkel. Vagy éppen mondhatnánk, arra méltatja a gonosz lélek, hogy mindenféleképpen gyötörje, mert hiszen sok kárt és sok szomorúságot okoz a gonosz léleknek a gyóntatásaival, az emberek megtérítésével. Nos tehát, az angyalnak van képessége, és főképpen, hogyha erre az Úristen küldi is, hogy akkor az embert segítse ilyen vagy amolyan módon. A teremteni azonban, vagy igazi csodát végbe vinni az angyal sem képes. Ehhez isteni erő kell, vagy legalábbis isteni fölhatalmazás. Tehát a gonosz lélek az csak mémelni tudja a csodákat. Ugye a Jelenések könyvében ott az Antikrisztusról olvassuk, hogy ugyanazokat a csodákat műveli. Na hát ezt megengedi neki az Úristen azért, hogy kiderüljön az emberekről, hogy ki az, aki valóban igaz, és ki az, aki csak úgy mémeli azt, hogy ő igaz ember volna. Tehát csodákat igazi csodákat nem tudnak művelni, de a látszatot meg tudják teremteni. Tudnak hatni nem csak az ember testére, hanem az ember lelkére is. Hát itten gondoljunk akár Fülöp diákonosra, aki Azótusban terem, akár a viendai Szent János szenvedéseire, hiszen ott lelki szenvedések is voltak. Vagy gondolom, ide sorolhatjuk például Lizijai Szent Teréznek a hitbeli kétkedéseit is a halálos ágyán. Egészen a halála pillanatáig akkor derült ki az arca, és akkor derült ki a lelke. Vagyis lelki hatása volt például az angyalnak az is, amikor Józsefnek álmában megjelent, hogy a szűzanyát vegye csak magához, mert hiszen az ő gyermeke a Szentlélektől fogantatott. Ez azonban mindenféleképpen korlátozott, mert Isten utasításától függ a jóknál, hogy az ember lelkére tudjanak hatni. Az anyag fölötti hatalmuk által hathatnak például az ember fantáziájára is, hát ezeket nevezzük közönségesen kísértéseknek. Vagyis van kapcsolatunk az angyalokkal, hála Istennek, van kapcsolatunk a gonosz lélekkel is, sajnos, úgyhogy óvatosaknak kell lennünk, és ahogyan erről a Szent Pál apostol is beszél, meg másutt is olvasunk a Szentírásban, a lelkeket meg kell különböztetnünk. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértetek, ez
mindörökké amen.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Pió atyának a bilokációja, amikor a Mincati bíborosnak azt hiszem a börtönbe talán, hogy ott jelen volt, hogy az is az angyalnak köszönhető?
Nem. Az a szentnek adott lelki ajándék. Ez olyan, mint például a levitáció. Nagy Szent Teréz, ugye kezdett az Úristenről, vagy az Úr Jézusról beszélni, és akkor egyszer csak fölemelkedett. Úgy kapaszkodott, hogy ez ne történjék meg. Ennek ellenére fölemelkedett. Nem akart föltűnést kelteni, de hát ez történt. Tehát ez az egészen más. Az a szenteknek adott lelki ajándék.
Akkor ez a Pió atyának volt.
Igen, Pió atyának is ez. Meg a Mincenti bíborosnak is, hát hiszen végül is az ő kedvéért történt mindez.
Értem.
Úgyhogy itt merőben csak az angyalokról beszélünk most. Lehet, hogy egyszer majd arra is sort kerítünk.
Még egyet, ha kérdezhetnék, hogy amikor ugye a teremtés tulajdonképpen, ugye, hogy azt halljuk, hogy a teremtett világ még nincs befejezve, tehát a teremtés folyamatos.
Igen.
Hogy akkor, hogyha a születő, megszülető magzat, mert ugye tudjuk, hogy mindenki kap egy angyalt a születésekor, egy őrzőangyal.
Igen.
Hogy akkor az őrzőangyala, ő a teremtéskori már úgymond kellő mennyiséget teremtett, rosszóval kifejezve, az Úristen a világegyetembe ahhoz, hogy minden ember születő embernek is
vagy vele születik az angyala, ugye?
Igen.
Na, hát kérem szépen, ez az, amit nem tudunk. Majd mindjárt sor kerül róla, hogy a feltételezés szerint, ami a Szentírásra épül bizonyos mértékig, rengeteg angyal van. Hogy aztán továbbra is teremtene az Úristen angyalt, erről semmit nem tudunk. Úgyhogy erről jobb, ha nem nyilatkozom.
Jó, köszönöm szépen.
De minden esetre van angyala, és örvendjen neki, és legyen vele jóba. Tehát, hogy aztán mikor született az az angyal. Végül is, hát náluk idő nincs, ugye? Ilyen módon, tehát nem feltételezem, hogy az angyalokat is folyamatosan teremteni az Úristen. A világot azonban ilyennek teremtette. De hát persze az angyalokat is fönn kell tartania, az kétségtelen. Tehát, hogy vannak, hogy az angyalok létben maradnak, az, vagyis gondviselés, ez az Úristen akaratától, teremtő akaratától függ. Tehát ő ezt akarja, ezért maradnak. Ebből a szempontból ők is folyamatos teremtés alatt vannak. Tehát a világ, mint olyan, az azért van, azért tud létezni, mert az Isten akarja. Nem csak akarta, hanem folyamatosan akarja.
Igen.
Hát ebből a szempontból mindenképpen igaz ez az angyalokra is. Hogy aztán most új angyalokat is akar az Úristen vagy sem, ez titok. Majd oda át fogjuk faggatni róla, hogy hogyan is van ez.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Na meg a szemfülességet is, hogy még nem is mondtam telefonszámot, de telefon már van. Akkor most mondom a telefonszámot. Köszönjük a segítségeket, kérjük a segítségeket, lelki és anyagi segítséget egyaránt. Ebben az ügyben a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet érdeklődni. Akinek pedig kérdése van, az eljuthat hozzám a 061-374-09-04-es telefonszámon. Na, akkor kérem szépen vissza az angyalokhoz. Ma ugyanis az angyalok világáról szeretnék beszélni, és ma kerül sor arra, amiről már tetszettek faggatni, hogy hányféle osztálya van az angyaloknak, vagy hányféle angyal van. A számuk meghaladja az emberi képzeletet, mondják a szentatyák, mert hiszen a Szentírásban, például Dániel könyvében is ezt olvassuk, hogy ezernyi ezren szolgálnak neki, és tízezerszer százezren hódolnak előtte. Hát most persze itt lehet azt mondani, hogy a Szentírásban vannak ilyen kifejezések, hogy egyszerűen nem talál megfelelő szót, és akkor valami emberi képpel igyekszik ezt kifejezni, tehát ez a hatalmas szám. Hogy eztán ez közvetlenül az angyalok mennyiségére, már bocsánat, hogy így mondom, létszámára vonatkozik-e vagy sem, ez nem egészen bizonyos. Minden esetre, hát ha nézzük azt, hogy a világunk mennyire gazdag, tessék belegondolni, mennyiféle madár van. Vagy most, hogy a tengerben, olyan, az óceánban olyan mélyre süllyedtek, mint még eddig soha, és ott új élőlényeket találtak. Hát akkor bizony azt kell mondanunk, hogy az Úristen igazán bőkező a teremtésben, miért lenne éppen az angyalok teremtésében szűkmarkú. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Szentírás alapján, hogy rengeteg angyal van. Na majd mindjárt folytatom. Tessék parancsolni, hallgatom.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Atya, kérem, én szeretném helyre tenni hát hogy úgy mondjam, hogy én így tanultam, hogy amikor még Péter apostol a börtönbe került, nem tudom hányadszorra, hogy angyal mentette őt ki onnan, egy éjszaka leplén, valahogy így, úgyhogy a se börtönőrök, sem rád, sem semmi nem sérült meg. Jól tudom ezt, atya?
Nagyon jól. Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt. Tehát lehullott a bilincs, kinyílt a börtönajtó, és a Péter azt hitte, hogy álmodik, de amikor megcsapta kint a hűs szellő, akkor ébredt rá, hogy de hiszen itten ez megtörtént, ez valóság.
Igen, nagyon szépen köszönöm, de atya kérem, még egy kérdésem lenne. Ez teljesen privát jellegű. Sokat foglalkozom a Hősök terének az építésével, de nem erről van szó. Arról, hogy melyik arkangyal van fönt az oszlopon?
Állítólag a magyarok, Magyarország védőangyala.
Védőangyala, értem.
De lehet ez Szent Mihály is, aki meg az egyháznak a védőangyala.
Értem, mert én úgy tanultam, én 1932-es vagyok, és nagyon-nagyon bőségesen és nagyon-nagyon tartalmasan tanultuk, és volt a hitoktatás.
És ott nem mondták
Imával
ezt meg?
Imával kezdtük az órát, és fejeztük be, már mint a rendben, és úgy tudtam, hogy a Szent Mihály arkangyal.
Én erről nem tudok. Tessék nézni, ez művészettörténeti kérdés. Utána lehet olvasni, feltételezem, a Hősök terén kialakításánál. Nem tudom. Be kell vallanom, hogy nem tudom. Lényeg az, igen. Vigyázz ránk.
No,
köszönöm szépen. Nos tehát, kérem szépen, sem a számokról, sem a rendjeikről az egyháznak nincs hivatalos tanítása. Az egyházatyák igyekeznek viszonylagosan meghatározni az angyalok számát, és például egy ilyen hasonlat az Úr Jézus példabeszédéből véve a 10 drachma, vagy a 100 juh. A 100 juh, amiből egy elvész, annak a példázata, és ezt ők úgy alkalmazzák az egyházatyák, hogy kérem szépen, az az egy elveszett juh, vagy elgurult drachma, az az ember. A többi 9, vagy a többi 99, azok pedig az angyalok. Vagyis ebből ők azt következtetik, hogy sokkal-sokkal több angyal van, mint ember. Hát, kérem szépen, lelkük rajta, én nem tudom, hogy lehet-e az Úr Jézus példabeszédét így értelmezni. Ez egy ilyen misztikus értelmezés, vagy allegorikus értelmezés. Az Úr Jézus azért a példabeszédet egyenesben mondta azoknak, akikhez szólt, tehát én nem feltételezek mögötte ilyenfajta hátteret. Az viszont értelemmel fölfogható, hogy amilyen bőséges és változatos az anyagi világ dolgaiban a teremtés, ugyanilyen az angyalok teremtésében is. Szent Tamás, Aquinói Szent Tamás szerint több angyalfaj van, mint amennyi létfaj, vagyis a világban. Nagyszent Albert pedig a mérhetetlenül sok angyalról úgy beszél, hogy az mind csak egyetlen faj. Vagyis, hogy nincs különbség az angyalok között, csak rengetegen vannak. Valószínűbb azonban, hogy fajokba vannak osztva, és erre a Szentírás is ad alapot. Mégpedig milyen alapot? Józsué könyvében olvassuk, az Úr seregének fejedelme vagyok, mondja Józsuének az angyal. Vagy, tehát seregének fejedelme. Hát ez már azért csak több adnyalról szól. Tóbiás könyvében ezt olvassuk. Én vagyok Rafael, egyik a 7 angyal közül, akik az Úr színe előtt állunk. Tehát legalább 7 állnak az Úr színe előtt. Izaiás látomása. Szeráfok álltak fölötte többek számban. Megint csak Izaiás könyvének a végéről. Azt mondja, a kerubok fölött trónol, kerubok fölött trónolsz. Mihály a legfőbb fejedelmek közül, ezt pedig a második törvénykönyvben találjuk. Vagy hát most már az új szövetség, ami közelebb van hozzánk, az efezusi levélben, ezt írja Szent Pál apostol, minden fejedelemség és hatalom, erő és uralkodó szellem fölött. Minden. Tehát ez annyit jelent, hogy sokan vannak, és ebből 4 fajtát föl is sorol. A szentatyák szerint ezek az elnevezések, amiket itt Szent Pál apostol is használ, csoportnevek, és különféle különbségeket jelölnek az angyalok között. Aquinói Szent Tamás úgy véli, hogy az egyes fajok csak egyetlen egyedet jelölnek. Szent Tamás nézetét alátámasztja, hogy mit tartunk az egy fajba tartozónak a földön. Ugye egy fajba tartozik az, amik egymás között termékeny utódokat tudnak létrehozni. Hát persze, hogy ez az angyalokra abszolút nem áll ez a fajta földi meghatározás, mert az angyalokat az Úristen csak úgy teremti, tehát nem származnak, hanem teremtődnek. Ebből következik, hogy akkor ez mégsem támaszthatja igazán alá Szent Tamásnak a nézetét. Viszont a szellem is tud léttartalomban különbségeket fölmutatni, akár értelmi, akár akarati képességekben, azoknak fokozataiban. Valószínűbb tehát az, amit az Isten földi létezők másságáról, fajokba sorolásáról rendelkezett, ugyanígy az angyaloknál is ez megtörténhet. Ezt a sokaságot mindenféleképpen, tehát aki azt vallja, hogy rengeteg angyal van, rendekbe és karokba sorakoztatják föl, ami egyben alá és fölé rendeltséget is jelent az angyalok között. A középkori hittudósok három rendben 9 angyali kart sorolnak föl, de ezt majd csak zene után fogjuk meghallani. Hát akkor nézzük a rendeket és a karokat. Alulról fölfele, tehát egyre magasabb rendűek lesznek az angyalok. Az első rendbe tartoznak az angyalok, arkangyalok és fejedelemségek. A második rendbe tartoznak az erősségek, hatalmasságok, uralmak. A harmadik rendbe a trónusok, kerubok és szeráfok. A skolasztikus teológusok úgy vélik, a legfelső hierarchia Isten szemléletében merül el, Isten dicsőítése a foglalkozása, mondom idézőjelbe téve. A középső viszont megalkot, az alsó pedig végrehajt bizonyos terveket, amik a világ kormányzására vonatkoznak. Tehát nyilván az Úristen megbízásából történik itt mindez. Már emlegettem a pseudo-Dioníziost. Na kérem szépen, hogy kiről is van itt szó. ha szó szerint veszük, akkor az áldénes, az az 5. században élt hittudós, aki Szent Dénes neve alatt írt. Na, itt több Dénesről van szó. A legújabb kutatások szerint állítólag ez a szerzetes az 5. században, ez egy grúz származású szerzetes volt, és egy másik névvel azonosítják. De ez a mai kutatások pillanatnyi állása. Van egy 3. századi Szent Dénes is, ez Párizs védőszentje, aki megtérítője, és ezért ott a Szent-Döni székesegyház, az ugye a hosszú ideig a királyok temetkezési helye volt. És van az a Dénes, az Areopagita Dénes, akiről az apostolok cselekedeteiben olvasunk, Szent Pál Athénban az Areopáguson prédikál, majd erről még meghallgatunk intikle, de azért egy-ketten már hittek benne, közöttük volt ez a Dénes is, akit Szent Dénesként is emlegetünk. Na most ez a három Dénes között a zavart az okozza, hogy ez a pseudo-Areopagita Dénes, ez azt állította, hogy ő ismerte az apostolokat. Na hát ez az igazi Areopagita Dénesről elképzelhető, mert hiszen valóban Szent Pál apostolt érítette meg. A harmadik századi Dénesről már nehezebben, aki Párizsnak a védőszentje és megtérítője, és az 5. századiról pedig egyáltalán nem, úgyhogy az ottan egy költői túlzás. Na most ennek az 5. századinak van azonban például egy több műve, az egyik műve éppen az angyalokról szól, elég részletesen. Na most az ő, ennek a műnek az ő felsorolása alapján aztán úgy gondolják, hogy a legfelsőbb rend papi megszentelő képességgel bír, és az alsóbbakat meg tudják tisztítani. Még a legalsók azok pedig az embereket tisztítják meg, és felvilágosítják őket. Na, ez az elképzelés kérem szépen az aszketikának az három útját idézi föl előttünk, a via purgatíva, vagy aztán a via illuminatíva, és a via unitíva, tehát, hogy megtisztulunk a bűnöktől, aztán megvilágosodunk, szeretetre gyulladunk, végül pedig egyesülünk magával az Úristennel. Ez a három út pedig mindannyiunk számára nyitva áll ilyen módon. Na, még hogy bonyolultabb legyen, kérem szépen, a szentatyák általában 7 kart számlálnak Szent Pál alapján, és aztán még hozzáveszik az angyalokat és az arkangyalokat, hogy minél teljesebb legyen a káosz. Az efezusi levélben ugyanis, meg a kolosszei levélben beszél Szent Pál angyali karokról, ezt írja szó szerint, nagyszerű erejének, mindjárt csak nem látom, nagyszerű erejének hatalmát Krisztuson mutatta meg, amikor halottaiból föltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette minden fejedelemség, hatalom, erő és uralom, s minden néven nevezendő méltóság fölé. Tehát itt az egyik. A másik, a kolosszei levélben, benne teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és láthatatlanokat, a trónokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. A nyugati egyházban Szent Ambrus beszél először 9 karról, keleten pedig jeruzsálemi Szent Ciril. Minden esetre a Dionysiuszi, illetve Nagyszent Gergely pápa alapján terjedt mindez el, hogy 9 kara van az angyaloknak. Sőt, a pseudo-Dionysiuszról, meg a Nagyszent Gergely pápáról azt is föltételezték, hogy magán kinyilatkoztatást kaptak az angyalokról az Úristentől. Kérem szépen, ezt ők tudják. Ez egy hír, hogy aztán mennyiben igaz vagy sem, nem tudom. Aranyszájú Szent János szerint bizonyára vannak még más karok is, hiszen itt a Szent Pál apostol is azt mondja, hogy minden néven nevezendő. Tehát nem sorolt fel mindenkit, tehát Szent Pálra hivatkozva lehet nyugodtan azt mondani, hogy még sokkal több karja van, kara van az angyaloknak, mint 9. Vagy más elnevezések is szerepelnek a Szentírásban, például a 7 szellem, vagy akik az Úr előtt állnak, vagy vének a Jelenések könyvében. Van olyan nézet is, amely szerint csak 3 rendjük van, ez szerint erre utal Szent Pálnak a 3. égbe való elragadtatása. Hát egy kicsit erőltetett ez is én szerintem. Vagy erre utal a világ 3. tagozódása, ásvány, növény, állat. Hát ez is azért erőltetett dolog, én úgy gondolom, de elmondom, hogy tessenek róla tudni. Felborítja ezt a rendszert az, hogy a Szentírás Szent Mihálynak igen fontos szerepet tulajdonít, és főangyalnak, arkangyalnak nevezi, vagyis az alsóbb, a legalsó rendbe sorolja, miközben ő az, aki megküzd a gonosz lélekkel, és letaszítja a mennyből. Hát ez azt mutatja, hogy ő igazán vezető. Befejezésül, hadd idézzem Szent Ágoston, és akkor ebből sok minden kiderül, hogy mennyi mindent nem tudunk. Ezt írja ugyanis Szent Ágoston. Azt, hogy vannak trónok, uralkodók, szellemek, hatalmasságok, fejedelemségek az égi seregek között, szilárdan hiszem, és kétségkívül hittel tartom, hogy egymástól valamit különböznek. De neves meg engem, ha nagy doktornak hiszel, mert nem tudom, hogy ezek mi és miben különböznek egymástól. Hát itt az igazság. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, és befejezésül Magyarország őrangyalához imádkozzunk éppen a brüsszeli tárgyalások sikeréért, és hogy Magyarország akár a Hősök teréről felénk néző angyal segítsen a megtérésben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, hazánk szent őrangyala, tied a kiváltság, hogy megvéd reményünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink felett. Tisztíts meg kívánságainkat, hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket, Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árasz népünkre Isten akaratának áldását. Árasz ki Isten lelkének jóságát földjeinkre és folyóinkra. Árasz szét Isten szentségének jótéteményeit a szelek által fáinkra, virágjainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, halainkat és madarainkat. Vedd hatalmas szárnyaidra népünket, és védj minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.